Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének 61. fejezete nagyon népszerű érdeklődésnek örvend amiatt, mert az Úr Jézus éppen ezzel nyitotta meg nyilvános szolgálatát Názáretben. Ez a fejezet továbbra is nagy áldások forrása lesz a milleniumban Izraelnek, mint a földi áldások középpontjának. Az utolsó szakasz előre mutat a millenium teljes áldás özönére. Itt az első három versben az egyik legkiemelkedőbb szakaszát találjuk a Szentírásnak, és ez segít helyesen értelmezni a Bibliát. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját, vigasztalok minden gyászolót. Ézsaiás könyve, 61. rész, 1. és 2. vers. Itt a bibliai értelmezés rendszerével találkozunk. Ha el kellene ezt olvasnom az Új Szövetség ismerete nélkül, akkor nem lennék bizonyos abban, hogy kiről és miről beszél. Ki az, aki ezt mondja? Az Úrnak lelke nyugszik rajtam. Ha ő az Úr Jézus, vajon az ő első vagy második eljövetelére mutat? Az Új Szövetségben megtaláljuk Isten magyarázatát. Amikor az Úr Jézus bement a zsinagógába Názáret városában, akkor ezt a szakaszt olvasta fel. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt olvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Lukács evangéliuma 4. rész 16. verstől a 19. versig. Ha beletekintünk ismét Ézsaiás könyve 61. részének 1. és 2. versébe, akkor látjuk, hogy még nem is mondta végig a mondatot. Miért nem olvasta tovább? A mondat további része ez. Istenünk bosszú állása napját. Miért nem prédikálta ezt? Figyeljük meg, hogy bezárta a könyvet. Ez szándékos cselekedet volt. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Lukács evangéliuma 4. rész 20. és 21. vers. Ézsaiás proféciája eddig a pontig beteljesedett Krisztus első eljövetele által. Ézsaiás nem tett különbséget az első és második eljövetel között, de az Úr Jézus Krisztus megkülönböztette a kettőt. Ézsaiás proféciájában egy kis és szócska választja el Krisztus első és második eljövetelét. Azt mondhatod, hogy ez a kis és több mint 2000 év hosszú. A proféták írtak Krisztus első és második eljöveteléről. Látták ezt a két nagy eseményt, de nem ismerték az időtartamot, ami a kettő között eltelik. Péter apostol ezt így húzza alá. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, 1. rész, 10. és 11. vers. Péter mondja, hogy a proféták Krisztus szenvedéseiről és Krisztus dicsőségéről beszéltek. Látjuk ezt Ézsaiás könyvének mind az első, mind a második szakaszában. Hadd illusztráljam azt a problémát, amivel a proféták találkoztak, amint a jövőbe tekintettek. A magas hegyeken általában obszervatóriumokat és rádióállomások antennáit helyezik el. A hegyek mögött vannak más hegyek is. Úgy látszik néha, hogy például két egymás mögött levő hegy közvetlenül egymás mellett helyezkedik el, de ha valaki a közelükbe megy, akkor látja, hogy 40-50 kilométer is lehet a kettő közti távolság. Ezt lehetetlen fölmérni a távolból, ha csak az ember oda nem látogat. A próféta lent volt a völgyben, és betekintett a jövőbe. Látta Krisztus első és második eljövetelét. Talán Ézsaiás egy kissé zavarban volt. Egy lélegzett vételre hogy tudta elmondani, hogy az Úr bekötözi a megtört szívűeket, kinyitja a börtönöket, és ugyanakkor meghirdeti Istenünk bosszú állásának napját. Hogyan lehet mind a kettő igaz? Ha a próféta ott állt volna, ahol mi ma állunk, akkor megértette volna. Mi a völgyben állunk, az első és második eljövetelt képviselő hegyek völgyében. Visszatekinthetünk az első eljövetelre, hogy teljesítse Lukács evangéliuma 4. részének 20. és 21. versét, és hogy meghalljon a kereszten, mint ami megváltunk, ahogy látjuk Ézsaiás könyve 53. részében. Valahol a hegycsúcs mögött van a következő, Krisztus második eljövetele. Mielőtt azonban ismét eljön, az egyház távozik a földi szintérről, ahogy János evangélium a 14. részének 3. versében Jézus mondta, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszú állása napját, vigasztalok minden gyászolót. Amikor másodszor is eljön a földre, hogy megalapítsa királyságát, akkor lesz a bosszú állás ideje. Meglátjuk ezt a 63. fejezetben, ahol tapossa Isten haragjának borsajtóját. Nem valami vonzó jelenet, Isten nem is mondta róla, hogy az lesz. Krisztus letöri a földön elburjánzó lázadást. Láthatjuk, ez a kis föld továbbra is az ő felügyelete alá kerül. Emerson helytelenül mondta, hogy az emberiség ügyei nyeregben vannak. Az Úr Jézus Krisztus a nyereg, és ő uralkodik. Ő a király, és ő eljön egy napon, hogy letörjön minden lázadást. Az lesz az Úr bosszú állásának napja. Vigasztalok minden gyászolót. Azonnal a bosszú állás napja meghirdetése után azt mondja, hogy megvigasztal minden gyászolót, akik gyászolnak bűneik fölött, akik vágyakoznak szívük mélyéből egy jobbkor után, és akik engedelmeskedni akarnak az Úrnak. Nem csak minden gyászolót vigasztal meg, hanem megvigasztalja Sion gyászolóit is. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászmátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik. Ézsaiás könyve 61. rész, 3. vers. Azt hiszem, hogy Ézsaiás ismerte a földrajzot, amikor azt mondta, hogy Sion. Ezen Siont és nem Rómát, nem Los Angeles-t, nem New Yorkot, nem Budapestet értette. Sion Jeruzsálem legmagasabb pontja, és jól ismerhette Ézsaiás próféta. Most különösen a zsidókról beszélve mondja, hogy hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik. Láthatjuk, hogy a bosszú állás napján túl, amit kibővít a 63. fejezet, van a millennium békessége és virágzása. Ézsaiás játszik a szavakkal, amikor a hamu és fejdísz szavakat egymás mellé teszi. Ez a mi nyelvünkben annyi, mintha az öröm szót fölcserélnénk az ürömmel, az igazságot aggassággal. A csüggedés helyett jön az örömének, és a gyászfátyol helyett az illatos olaj. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Ézsaiás könyve, 61. rész, 4. vers. Izrael földje ismét felvirágzik, és visszanyeri édeni szépségét. Ami ma történik Izraelben, az is csodálatos. Dr. Albright, a nagy héber tudós azt hangoztatta, hogy most már hisz a proféciában, mivel a nemzet, ami távol volt országától 2500 éven át, visszatér saját földjére. Nyilvánvalóan ez hívővé tette a tudóst. De legyünk nagyon óvatosak, és ne nevezzük ezt még a profécia beteljesedésének. Amiről ez az igevers beszél, az majd a millennium kezdetén megy végbe, és még nem vagyunk abban az időben. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Ézsaiás könyve, 61. rész, 5. vers. Ez a virágzás valóságos képe. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. Ézsaiás könyve, 61. rész, 6. vers. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek. Izrael a hívők papságává lesz a millennium alatt. Isten eredeti terve az volt, hogy az egész nemzet papok birodalma legyen. Mózes második könyve 19. részének 6. versében Isten ezt mondta Izraelnek. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Bűnük miatt ezt sohasem érték el, de elérik a milleniumban. A kétszeres szégyen és szidalom után újongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Ézsaiás könyve, 61. rész, 7. vers. Más szóval, örökké való öröm lesz Izrael osztályrésze. Az az öröm teljessége lesz. Milyen nagy lesz az a nap? Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Ézsaiás könyve, 61. rész, 8. vers. Az életük díszére lesz vallásos szertartásuknak. Már számos fejezeten át vizsgáltuk azt, hogy Izrael csak a szertartásokhoz ragaszkodott. De Isten elítélte őket ezért, mert a szívük nem volt benne a szertartásokban. A helyzet megváltozik abban a jövő korszakban. Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt, és ivadékaik a népek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Ézsaiás könyve, 61. rész, 9. vers. Az antiszemitizmus véget ér, és a zsidó pártolás kezdődik el, mert igazi tanúi lesznek Istennek. Korunkban sem Izrael, sem az egyház nem teljesíti azt, amit Isten szándékozott velük, jó lehet hiszek abban, hogy követjük Isten programját, és az végül úgy alakul, ahogy ő megmondta. Figyelmeztet minket, hogy eljön az a nap, amikor lesz Isten félelem, de megtagadják annak erejét. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Ézsaiás könyve, 61. rész, 10. vers. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem. Akkor nagyon sok öröm lesz a földön. Bár csak ebben a korban több keresztjén örvendezne az egyházi életben. Bár csak több újjongás lenne köztük. Bár csak izgalommal és vágyakozással tanulmányoznák a Bibliát. Ennek így kellene lennie, és Isten szándékában éppen ez van benne, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. A Mesiás beszél így továbbra is, és amint ezt teszi, a hozzátartozók csatlakoznak a dicsérethez és magasztaláshoz. Nagyon örvendeznek az Úrban. Korunk problémája az, hogy nagyon sok keresztény nem tud örvendezni az Úrban, mert nincsenek vele kapcsolatban. Bűnt melengetnek életükben, és kiestek Isten akaratából, és a saját akaratukat követik. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára. Ézsaiás könyve, 61. rész, 11. vers. Nem csak anyagi áldások és fizikai javulás történik akkor, hanem az igazi áldások lelkiek lesznek abban a korban. A Mesiás vágyakozása ez örömök után az előttünk levő 62. fejezet tárgya, és a hívők szívében is ilyen vágynak kell lennie ez örömök után. Ma a hívők között megvan az a veszély, hogy várják Krisztus eljövetelét, de csak azért, hogy kikerüljenek a problémák közül. Mint egy menekülési útnak, vészkijáratnak látják csupán. Az emberek igazi bajba kerülnek, és akkor várják az Úr eljövetelét, hogy kiemelje őket abból. Amikor szemináriumba jártam, egyik diáktársam kanadai volt. Nagyszerű fiú volt, de nem sok humorérzéket hozott magával. Ezért a többi diák és én magam is sokat vicceltünk vele. Egy bizonyos este a vacsora után kiment az udvarra, föltekintett az égre, és ezt mondta. Bárcsak az Úr eljönne. Éppen azon az éjszakán mondta ezt, amikor másnap Héber vizsga következett. A Héber nehéz tantárgy volt, és amikor azt mondta, hogy kívánja az Úr eljövetelét, akkor valójában azt mondta, hogy kívánná, hogy az Úr azért jönne el, mert nem akarja a Héber tanulmányozni. A záróvizsga idején azonban az egyik nap megkapta diplomáját, és a másik napon már összeházasodott egy gyönyörű leánnyal, aki lement hozzá Kanadából. A diplomaosztás utáni napon ez a diák kiment a szabad ég alá, és ezt mondta, remélem, hogy az Úr még nem jön el néhány napig. Igen, sokan így vagyunk. Amikor rossz a helyzetünk, várjuk az Úr jövetelét azonnal, mert forrósodik a levegő körülöttünk, és szeretnénk kimenekülni belőle. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Ézsaiás könyve, 62. rész, 1. vers. Ma azért nincs békéje Jeruzsálemnek, mert a Mesiást nem fogadták el. Isten jobbján ül, és várja, hogy majd igazságban uralkodjék azon a városon. Ha akarod, Szentvárosnak is nevezheted, de az minden, csak éppen nem szent jelenleg. Mégis szent lesz egy napon, és a seregek urának buzgó szeretete viszi ezt véghez. Az emberek nem hozzák létre azt a királyságot, és az ENSZ sem képes létrehozni, ez már nagyon is nyilvánvaló. Nem gondolom, hogy bárki békét hozhat a földre Jézuson kívül. Csak a seregek urának buzgó szeretete képes azt megvalósítani. Ézsaiás próféta és minden istenfélő lélek szíve ezen a földön vágyakozik ezután. Az egész teremtett világ és a hívők is sóhajtoznak jelenlegi állapotukban, amint a jövőn elmélkednek. A keresztény zarándokként halad e földön, és néha belefárad a fáradtságos zarándoklásba. Vajon akarod az atyai ház közösségét? Erre kell gondolnia a hívőnek. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes királyok, új nevet adnak neked, melyet az Úr maga határoz meg. Ézsaiás könyve, 62. rész, 2. vers. Az új szív, az új helyzet, az új föld, az új igazság, új nevet kíván. Nem tudom, hogy mi lesz az én új nevem, de örülök, hogy a régi életem eltűnik. Megújulunk, és az új Jeruzsálemben élünk. Milyen csodálatos képe ez a jövőnek. A megváltásban nem csak az egyház, hanem Izrael népe és az egész föld benne van. Most mindnyájan sóhajtozunk és nyögünk, várva a szabadulás nagy napját. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Ézsaiás könyve, 62. rész, 3. vers. Izrael is új helyzetbe kerül. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Ézsaiás könyve, 62. rész, 4. vers. Hallottam éneket az álmok országáról, de tudom, hogy halvány fogalmuk sincs, hogy mi az álmok országa, és hol található. Imádkozzunk! Istenem, amikor dicsőséges jövő felé mutatsz a Szentlélek által, kérlek, erősítsd meg hitemet, hogy felkészüljek arra a dicsőségre, és lakója legyek örökké való országodnak, a Jézus Krisztus érdeme által. Amen.